fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliuma 7. fejezetében, az első 10 versben így. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kápernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és mentse meg szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közelt járt a házhoz, a százados eléje küldte a barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartom méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek, menj el, akkor elmegy. A másiknak, jöjj ide, akkor az ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor az megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy szívet melengető és megkapó ez a bibliai történet. És igazából az a szívet melengető és megkapó ebben a történetben, ahol ennyi ember, ennyien összefognak azért, hogy egy ember meggyógyuljon, hogy egy ember életbe maradjon. Számomra mindig lenyűgözőek a mentő akciók, amikor rengeteg ember munkája, ereje van abba, hogy akár egyetlen egy embert, emberi életet is megmentsenek romok alól, vagy bármilyen tragédia, vagy baleset következtében. Ugyanakkor egészen hátborzongató, hogy diktatúrákban, háborúkban mennyire nem ér semmit egy emberi élet. Hogy milyen nagyon erős kontraszt van ebben. A történetünk éppen ezért szívmelengető. Mert valami olyan emberséget mutat föl, ami lelkesítő és példaértékű. Egyik oldalon tehát itt van az emberség, ami éltet, ami személyes, amiben a másik cél. A másik oldalon pedig ott van az embertelenség, a személytelenség, a gyilkos indulatok, és hogy a másik embert instrumentalizálni, azaz eszközként használni lehet, felhasználni és eldobni. Nagyon nagy különbség, hogy hogyan tekintünk egymásra, a társadalmunkra és a világra. Azonban ezek mögött, a cselekvések mögött és hozzáállások mögött szavak vannak. Mert hát, hogy a szavaknak megvan a maguk jelentősége és ereje. Ez a történetnek a másik nagyon megkapó mondata, ami a százados mond, üzen Jézusnak. Csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Itt a szavak erejéről van szó. Azokról a szavakról, amik felemelnek, amelyek vigasztalnak. Azoknak a szavaknak az erejéről, amelyek bátorságot öntenek valakibe, aki teljesen elbátortalanodott. Erőt ad annak, aki elveszítette az erejét. Azokról a szavakról, amelyek őszinték, és nem elfedik, hanem felfejtik a valóságot és az igazságot. Azokról a szavakról, amelyek nem szemtelenek, amelyekkel nem lépünk el a másik mellől, hanem olyan szavak, amikkel odalépünk, amelyekben az együttérzés van. Csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Ezzel szemben nap mint nap közös tapasztalatunk lehet az, hogy nem a gyógyító szavaknak az idejét éljük. Mert ezzel szemben, ami itt az imént elhangzott, a beszéd, az egymás közti beszéd nagyon sokszor lekezelő, nem partneri, föntről lefelé. Nagyon sokszor a beszéd cinikus és gúnyolódó. Ezzel is lenyomva a másik embert. Nagyon sokszor a beszéd rágalmazó, amivel elvesszük a másiknak a jó hírét és az értékét. Nagyon sokszor a beszéd manipulatív, aminek az a célja, hogy hatalmat gyakoroljak a másik felett, hogy a céljaimnak alárendeljem őt, lehetőleg úgy, hogy ő még észre se vegye azt. A beszéd ma sokszor tud gőgös lenni, aminek az a lényege, hogy elzárkózom a másiktól. És aztán van, hogy a beszéd sokszor üres, semmit mondó, hazug, unalmas. Szavakkal ma bántanak, becsapnak és megaláznak. A politikában, a munkahelyen és a családban. De igaz, a másik is szavakkal ma felemelnek, megerősítenek és bátorítanak az élet különböző területein. Itt a mi történetünkben a gyógyulást hozó szóról van szó. Miért tud itt gyógyítani a szó? Úgy tűnik, hogy azért, mert bár nagyon különböző kultúrájú és hátterű emberek és csoportok szerepelnek ebben a történetben, itt mégis mindenki mindenkit figyelembe vesz, tisztel és megbecsül. Lehet, hogy nincs ez kimondva szó szerint az igében, de igazából, ahogy egymáshoz szólnak, ahogy viselkednek, ezt mutatja, és ezt érdemes megértenünk, és ezt érdemes kiemelnünk ebből a történetből. A szó mögött ugyanis ebben a történetben szeretetteli és egymást tisztelő emberi szándékok és cselekedetek állnak. Kápernaumban történik mindez, érdemes megjegyeznünk így évezredekkel később. Mert legalábbis ebben a történetben Kápernaum egy különleges hely, ahol mindez megtörténik. Igazából a csoda. Jézus körül csodák vannak, és bizony ez is egy csoda. És nem csak a meggyógyult ember szolga története miatt csoda, hanem az emberi kapcsolatok miatt csoda. Hiszen Jézus országában és korában sem ez igazából a hétköznapi tapasztalat. Jézust magát igyekeznek álkérdésekkel törbecsalni. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Szeretnék megfogni őt azzal, hogy nem jó hazafi, vagy éppenséggel lázadó a római birodalommal szembe, és akkor el lehet őt veszélyteni. Ugyanilyen árkérdés, hogy mit tegyünk a házasságtörő nővel, vagy bebizonyítani, hogy Jézus embertelen, vagy bebizonyítani, hogy Jézus nem tartja meg a törvényeket. Folyton kérdezgetik, próbálják megvonni a határokat, szabad-e szombaton gyógyítani. És aztán maga Jézus is kénytelen határokat vonni, jaj nektek írástudók és farizeusok. Azok meg azt mondják, hogy Jézusnak ördöge van. A kápernaumi történet, amit most felolvastunk, az egy csoda történet. Nem véletlenül olvassuk a történet végén, hogy Jézus csodálkozott az ő hitükön. Azon a hiten, ami a nem látható dolgok valósága. Valami olyan, ami abban a társadalomban sem volt hétköznapi, abban a társadalomban sem volt látható, és mégis valóságá lett. Éles kontraszt a kápernaumi történet és Jézus egyéb történetei és világa, de a mi világunk között is. Ahol a felettes nem igazán becsüli a beosztottjait. Dolgozatok 10 órát, 13 órát, hogy nekem hasznom legyen. Egy olyan világban, ahol általában lenézem a másik népet, kultúrát és vallást nagyon sokszor. Vagy éppen átnézek a másik emberen. Ezért fontos ez a történet, mert egy alternatív valóságot hoz nekünk, egy jó alternatív valóságot. Egy századost, akinek beteg a szolgája. És ez a beteg szolga ennek a századosnak fontos. Szolga és úr. Mindenképpen egy hierarchia van itt, ami igazából elsőre nem szimpatikus. Jobb lenne, ha partneri kapcsolat lehetne az emberek között. De ez a társadalom is olyan, mint az összes többi, vannak szolgák és vannak urak. Társadalmi rang, hivatali rang választja őket el. Ez a hierarchia mindig lehetőség arra, hogy a föntlévők hatalmaskodjanak a lentlevőkön. Akik pedig ebben a hierarchiában középen helyezkednek el, azoknak pedig lehetőségük van arra, hogy amit föntről nyomást kaptak és frusztrálódnak, azt tovább nyomhassák le. Egészen végig. Azonban itt a hierarchia valami mást jelent. Itt a másikra való odafigyelést, féltést, segítést, aggodalmat és figyelmet. Aki fönt van, aki erősebb, akinek magasabb a pozíciója, az felelősséget érez és hordoz az alatta levőért. Ez is hierarchia, de valami más. Nos hát, így van a százados a beteg szolgájával, ebben az alternatív valóságban, amiről jó olvasni. És aztán itt van a másik kapcsolódó pont, a százados és a zsidók vénei. A százados vélhetően Heródes Antipás szolgálatában áll ezen a tájon. Tiszt. Vélhetően szír tiszt, pogány tiszt. A százados azonban zsinagógát épített a zsidóknak. Lehet, hogy közben járt az építésért, lehet, hogy ő maga építette, ezt nem tudjuk pontosan. Egy biztos, hogy az ott élő zsidó emberekkel ez a szír pogány százados szimpatizál. És az is biztos, hogy ezt a szimpátiát az ott élő zsidók elfogadták. A századost tisztelik, mert nem élt vissza a hatalmával, megbecsülte a zsidóknak a hitét, megbecsülte a kultúrájukat, megbecsülte a vallásukat. És így ők is becsülik őt. Megteszik, amit kér. Elmentek Jézushoz. A százados tehát tud odafordulni ezekhez az emberekhez. Lehet, hogy nem minden tiszta. Lehet, hogy ez a százados egyébként amúgy bölcs is volt, hiszen tudta, hogy úgy lehet békességben élni, ha kölcsönösen egymásnak gesztusokat teszünk. Nem tudjuk az indítékokat. De igazából, ami köztük megy, az nagyon szép. Elmennek Jézushoz. A vallási és etnikai különbségek itt nem szétválasztanak, hanem kölcsönös megbecsülésben vannak. Nem szítja itt senki az ellentéteket, hanem sebeket gyógyítanak. Valami olyan alternatív valóság, amiben jó élni. Vannak, akik azt mondják erre, hogy idealizmus. Vannak komplett politikai filozófiák, amik arra épülnek, hogy fel kell osztani a világot barátokra és ellenségekre. Mert ellenségek mindig kellene, ha nincsenek, akkor kreálni kell és megnevezni, mert ezzel lehet fönntartani a hatalmat és ezzel lehet kormányozni. Bizonyára megvan ennek a politikai logikája, de hogy ez a történet, és Jézus, amit képvisel, ezzel ellentétes, az egészen biztos. A nép vénei Jézushoz mennek. Ők a közben járók, de ez azt is jelenti, hogy a Jézus és a vének között is megbecsülés van. Ez is benne van valahogy a történetben. Tehát a zsidó nép előjáróiról van szó Kapernaumban, akik mennek Jézushoz. Pedig Jézus és tanítványai nagyon sokszor megsértik a határokat, kalásztépnek szombaton. Meg is szólják őket, nem a kápernamiak, de mások igen. Jézus gyógyít szombaton. Felforgató beszédet mond arról, hogy boldogok a szegények, és jajt mond a gazdagokra. Nem igazán támogatja a társadalmi berögzöttségeket. Az ellenség szeretetéről beszél. Szemben az akkori és mai politikai filozófiákkal. Óriási lehet a felfogásbeli különbség a nép vénei és Jézus között, ahogy a hagyományokat és a törvényeket látják. Itt ez valamiért mégsem akadály. Kölcsönös tisztelet van. Jó akarat, jó szándék, dialógus, párbeszéd, és nem valamiféle elnyomó monológ. Ahogy a vének hívják Jézust, nem késlekedik, hanem Jézus rögtön elindul. Nagyon szép kép ez. A zsidók és Jézus, akiknek egyébként elég sok konfliktusuk van, úgy a Biblia lapjain. Szóval a zsidók és Jézus mennek a pogányhoz, hogy megmentsenek egy fiút. Itt térnék vissza a prédikációm elejére, mert ez a szép centruma ennek a történetnek, szép képe. Egyetlen fiúért, egyetlen szolgáért indul el, és alakul ez a szövetség. Miért? Azért, mert itt nem intézmények találkoznak, nem ideológiák találkoznak, hanem emberek. Emberek, akik egymáshoz közel élnek. Emberek, akik ismerik egymást. Emberek, akik megbecsülik egymást. Ezért működik az egész. Mert az ember áll a középpontban. Nem arról van szó, hogy föl kell áldoznod magadat valami nagyobb célért, föl kell áldoznod magad a közösségért, és egyéb ilyen hagymázos ideológiák, hanem emberek. Emberek találkoznak azért, hogy megmentsenek egy ember. Jézus és a százados létre nem jövő találkozása az utolsó nagyon szép momentuma ennek a történetnek. És ebben a történetben van beágyazva a százados barátainak a segítsége is. Ezek a barátok újabb szempontot hoznak. Mert hogy a százados a barátaival üzen. Még ők is itt vannak. A barátok, a baráti kapcsolatok. Ők is részeseivé válnak a mentő történetnek. Nos, a barátok azt mondják, amikor jön Jézus, és jönnek a vének együtt, hogy ne fáradj. Csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. A százados rendkívül tapintatos ember. Nagyon jól tudja, hogy egy zsidó nem mehet be egy pogány házába, mert akkor tisztátalan lesz. Jézus azonban ezt vállalta, és elindult ebbe a házba. Jézus kész ezt a határt is átlépni. A százados azonban meg akarja kímélni ettől Jézust. Nagyon nagy tapintat. Meg akarom őrizni a másik jó hírét. Meg akarom őrizni attól, hogy rágalmazzák. Meg akarom őrizni attól, hogy bajba sodorjam. Miközben segítséget kérek, még van erőm figyelni az ő szempontjára. De más is ez, mint amikor akár Jézus korában, akár ma is, az a lényeg, hogy hogyan tegyem tönkre a másiknak a jó hírét. Hogyan tegyem tönkre az egzisztenciáját, a becsületét. De ez az ember, ez a százados nem ilyen. A hatalom embere ő. Benne áll egy hierarchiába. Vannak fönt is és lent is. Ezzel tisztában van. És elismeri Jézusnak a másfajta hatalmát. És ennek a másfajta hatalomnak ad teret. És ezt fejezi ki akkor, amikor azt mondja, hogy elég lesz a szó. Jézus rácsodálkozik erre a tapintatra és erre a hitre. A hit a nem látható dolgok valósága. Nagyon fontos mondata ez Pál apostolnak. Valami olyasmi jön létre, ami eddig nem volt. Valami olyasmi, amiben hiszünk, amiben hinni akarunk. Az az alternatív valóság, ami a kápernaumi történetben megtörténik. A mindennapjainknak az erőszakosságában, széthúzásában, ellenségeskedésében hiszünk, vagy kápernaumban hiszünk. Abban, amit Jézus tesz, ez lesz valóságá. Ez fog megvalósulni. A hit a nem látható dolgok valósága. És Jézus rácsodálkozik arra a hitre, a századosnak a hitére, ami ilyen valóságot teremt. Ez nagyobb, mint a hivatalosok hite, mondja Jézus. Nagyobb, mint egész Izrael házáé. Mert túlnyúlik rajta. Igen, vannak szekuláris szentek, akik nem feltétlenül tartoznak intézményileg az egyházhoz. Mégis emberségesek és hősiesek. Ilyen ez a százados is. A szolgát végül a történetünk végén egészségesen találták. Ez a mondat valóság és szimbólum. Azt akarja mondani, hogy kedves testvéreim, kedves bibliaolvasók, az évezredeken át, ilyen az egészséges világ. Ilyenek az egészséges kapcsolatok ember és ember között, szolga és úr között, hierarchiában levők között, ilyen a népek között, zsidók, keresztények, pogányok és szírek között. Ilyen az egészséges világ, ilyenek az egészséges kapcsolatok. A ti hitetek teremti ezt meg. Amen.